Mennyire számított ez a mostani emelkedés meglepőnek valamelyest, vagy abszolút kalkuláltak vele, és melyik az a tényező, vagy alágazat, amelynél talán egy picit a vártnál nagyobb volt az áremelkedés üteme?
A piaci várakozás ez a 3,7% volt, tehát ezzel megegyezően alakult a tényadat. Én ennél egy kicsit optimistább voltam. Ha megnézzük a havi alapú árváltozásokat, akkor alapvetően két tényezőt lehet érdemes kiemelni. Egyrészt az üzemanyagokat, itt egy 3,5%-os havi alapú drágulás volt. Ezt egyébként nagyjából magyarázhatja is, vagy legalábbis részben biztosan magyarázhatja az olajárának változása, hogy ez az évelején 75 dollárról indult, április elején már 90 dollár környékén jártunk hordonként. Most azért itt már egyébként van egy kis konszolidáció, tehát most egy 84-85 dollár az ár. És a másik fontos tényező az a szolgáltatások ára. Itt havi alapon egy 1,3%-os drágulás történt, ez pedig 0,3%-pontot magyaráz az inflációból, tehát 0,2 jön havi alapon az üzemanyagokból, 0,3 a szolgáltatásokból, és akkor a maradék 0,2 az a minden más, 0,1 egyébként az élelmiszer, ami ugye azért nem olyan jelentős tekintettel a magas súlyára.
Ja, a szolgáltatások esetében, hogyha az éves alapú elmozdulásokat figyeljük, akkor 9,5% a növekedés. Mondhatjuk egy kicsit, hogy a tavalyi inflációt nyögjük ezen a soron, mert hogy ugye nagyon sok például telekommunikációs szolgáltató ugye infláció követő díjemelést alkalmazott ettől az évtől.
De ugye ide hozhatjuk egyébként az autópálya matricákat is, tehát valóban itt azért mindenképpen van egy fontos szerepe a visszatekintő árazásnak, tehát ennek fényében nem is meglepő ez a 9,5%-os éves szolgáltatási díj drágulás, gyakorlatilag a március ugye 9,9 volt, tehát olyan nagy eltérés nincs is, és egyébként ezzel a 9,5%-kal a 3,7%-os inflációból 2,5%-pontot a szolgáltatások magyaráztak. A visszatekintő árazás mellett azért én idehoznék két szempontot is. Az egyik az ugye a kereslet, azért látjuk, hogy a kereslet az lassan éred újra a gazdaságban, most már úgy kezdenek értelmezhető kiskereskedelmi adatok érkezni, illetve a másik pedig a béremelkedés, ugye azért a béremelkedés az évelején dinamikusan indult, ennek pedig nyilván legnagyobb arányban talán a szolgáltatásoknál van hatása.
A béremelkedés oldaláról és a lassú fokozatos kereslet növekedés oldaláról várható enyhébb vagy talán erősebb inflációs nyomás magyarázhatja azt, hogy elemzők azért arra számítanak, hogy a következő hónapokban 5% irányába mozdul el az infláció, az év per év alapú infláció, vagy inkább arról van szó, hogy a kedvező bázis hatások eltűnnek.
Inkább a bázis hatásokat sorolnám első helyre, második helyre talán a keresletet és a forint árfolyamot, és valahol a harmadik helyre a béreket. Ugye Magyarország egy kisnyitott gazdaság, tehát annyira szoros kapcsolat nem volt az elmúlt években sem a bérek és az infláció között. Ugye sokan mondták ezt a párbér spirált, ugye azért ez nem annyira tartom valósnak. Tehát a legfontosabb az a bázis hatás, ugye ez a következő hónapban mindjárt elő is jön, amikor is az előző évben havi alapon egy 0,4%-os árcsökkenés volt. Tehát, hogyha nem változnának havi alapon az árak, akkor is fölfelé menne az éves alapú árindex ebből következően. Nyilván ennek fényében ugye értjük is a kormányzati nyomást az üzemanyagárpiacon, tehát valóban az ebb bázis hatás lesz az első, és emiatt számítunk arra, hogy az év végére valamivel 5% fölé megy az infláció, és az év egészét tekintve pedig egy 4% fölötti 4,1-4,2%-os infláció lesz várható.
Kicsit visszacsatolnék, említette az élelmiszerárak nagyon mérsékelt emelkedését, ugye itt pláne egy sokkon van túl ugye a magyar társadalom, több mint 40%-os élelmiszerinflációt is regisztráltunk nem is olyan régen. Az elképzelhető, hogy csökkenni is fognak a közeljövőben majd az élelmiszerárak, vagy gyakorlatilag itt maradtunk ezen a magas szinten, és innentől kezdve már tényleg inkább stagnálás, vagy enyhe emelkedés jön csak.
Valóban ugye áprilisban az élelmiszerárak éves alapon egy, havi alapon pedig 0,3%-kal növekedtek, tehát ennek akár örülhetnénk is, de hát ez azért nagyjából azt jelenti, hogy az árak azok nagyon magasan ragadtak, és ebben olyan nagyon nagy csökkenésre nem számítok, ha már eddig nem történt meg ilyen általános csökkenés. Ugye egy-egy esetben azért történt, de elővehetjük a sajtok példáját, ahol ugye volt olyan időszak, amikor brutálisan magas árakat láthattunk, ez azért megszűnt. Van azért olyan termékcsoport, ahol most is történt átcsökkenés, tehát itt a tojás, liszt, száraz tészta, sajt, tej, kenyér, ezeket hozza példának a KSH, de például ugye cukornál, csokoládénál viszont áremelkedés történt éves alapon nem is kicsi, tehát általánosan átcsökkenésre azért nem feltétlenül számítok egyes esetekben esetleg.
Az inflációs esetleges felfelé mutató kockázatokat elsősorban, ahogy az elhangzott az interjúban, most az energia árak, kőolajárak jelenthetik?
Hát az egyik az a valóban az energiaár, kőolajár, a másik az mindig ugye a forint árfolyam, azért a forint az mindig minden eseményre nagyon hevesen tud reagálni, akár egy-egy újságcikkre, tehát erre mindenképpen figyelni kell. Talán egy kicsit a keresletet idehoznám még, illetve valamilyen esetleges adóváltozást a jövőben, de hát ugye ilyenről nem tudunk, tehát ez csak kockázat egyelőre.
S ha már forint árfolyam, a Magyar Nemzeti Bank jövőbeli döntései is komolyan befolyásolhatják a forint mozgását. Nyilvánvalóan az idei évben szeretné fenntartani a reálkamatot a Magyar Nemzeti Bank, ugye nyilván a mérték eldöntése az ő reszortjuk lesz. Ön szerint lassítás várható egyértelműen az MNB-től, és akár a második fél évre már megszűnhetnek a kamatcsökkentések?
Hát előbb-utóbb megszűnnek a kamatcsökkentések, de azért ne szaladjunk ennyire előre. Ugye egyelőre arra számítunk, hogy most a májusi ülésen fennmarad ez az 50 bázispontos csökkentés, tehát lemegyünk 7,25%-ra, utána júniusban még szerintem valószínűbb az 50, mint a 25, utána még lehet 1-2-25, és akkor év végére beállunk egy ilyen gyakorlatilag 6% körüli kamatra a várakozásaim szerint.